Hadd köszöntsem most szeretettel Imrit kis közösségünk nevében. Nagy megtiszteltetés, hogy ő személyesen tud tanúságot tenni arról az alkotásról, amely nem csak a kéz által alkotott művei Csabának, hanem az ő egész életműve. Én nagyon köszönöm, hogy sokféle meghívás közepette eljött, és most velünk tud egy kicsit osztozni örömében és fájdalmában is, de mindenképpen az örök élet hitében, ahogy Csaba mondta, az számít, hogy mennyire hiszünk.
Mennyire kell közel beszélni, hogy lehessen, lehet hallani, ahogy beszélek? Én is nagy szeretettel köszöntelek benneteket, és nekem nagy megtiszteltetés, hogy ide eljöhettem. Hogy mindig jó ezt a filmet látnom, mert így ez egy találkozás nekem is, hogy mindig ilyenkor szemtől szembe találkozhatom a férjemmel, hogy ebbe az évben július 9-én lesz 10 éve, hogy ő elhunyt Óbudaváron, ahogy láttuk a filmen, és mindig jó rá emlékezni. És úgy gondolom, hogy érdekes lehet az egy tárgyat szemlélve, egy keresztet szemlélve, hogy vajon a készítője az milyen ember volt, hogy vajon egy hívő ember volt-e, vagy csak egy ügyeskezű ötvös. És hát láthattuk a filmben, hogy az ő alkotását, az ő gondolkodását nagyon erőteljesen a hit átjárta, és éppen tegnap mondta, a legkisebb lányom van még otthon a gyerekek közül, hogy hát, hogy itt a filmben az olyan egyszerűnek tűnik, amikor a papa azt mondja, hogy ha a hitemről kérdeznek, akkor az anya szentegyház hite, a hitvallást, a hiszek egyet kezdi el mondani a papa, pedig azért ez mennyire nem egyszerű. És mondta, hogy jó lenne azt is elmondani néha, hogy emögött mennyi küzdelem van, mert ő nem egy vallásos családban nőtt fel, nem úgy nevelték, igaz, hogy volt egy idős néni, aki rá vigyázott kiskorában, aki elvitte őt a templomba magával, meg rózsafüzért is imádkozott, és akkor őt is bevonta, de tulajdonképpen a család nem volt vallását gyakorló, és gimnazista korában kezdett elő nagyon erőteljesen foglalkozni ugye az Isten kereséssel a maga módján, hogy megmaradtak ilyen kis versei, versikéi, amik tulajdonképpen azért nagyon szépek, mert hogy olyan nagyon őszintén, nagyon szépen így a Jóistennel egy párbeszédet folytat, hogy hát mindig arra a következtetése jutott, hogy biztos, hogy van Isten, de hogy a Jóisten ő neki nem küld jeleket, hogy nem mutatja meg magát, és ez egy nagy küzdelem volt. És aztán azt hiszem, hogy ami őt végképp a hit útjára terelte, az volt, hogy először is, hogy szerintem ez a nagyon nagy vágyakozás meg volt benne, és hagyta, hogy a Jóisten őt magához vonza, és a munkáján keresztül, az ötvösségen keresztül pedig a gondviselés úgy vezette, hogy megismerkedhetett tulajdonképpen a katonaságon, amikor a katonaság idejét töltötte, akkor a művészek azok úgy együtt voltak egy kupacba, a művészek, építészek, és ott találkozott egy építész jelölttel, aki most egyébként a Műegyetemen építészettörténet tanszéken van, a Kréling János, és ő evangélikus egyébként, de nagyon nagy hatással volt a férjemre, ahogy beszélt, hogy feltűnt neki, hogy mennyire más ez a fiatalember, és akkor rajta keresztül pedig megismert egy másik építészt, aki most pedig Zsámbékon plébános a Márton atya, holnapi Dénes volt a neve akkor építészakon. Tehát, hogy valahogy a Jóisten mindig úgy vezette, hogy, hogy és akkor aki vég, aztán az az építész a holnapi Dénes Márton atya lett, premontrei, hogy ő rajta keresztül megismerte a nemrég hunyt el Vácon a Pálos Frigyes atyát, aki szintén egy nagyon erőteljes útmutatást adott. Tehát valahogy a Jóisten vezette őt, azt lehet mondani, ezen az úton, és ő maga is igyekezett egyre jobban elmélyülni a hit tudásában is, mert olyan könyveket olvasott, ezt is mondta a lányom, hogy ezt is mondjam el, hogy ehhez nagyon sokat kell olvasni, és hogy ez nem olyan egyszerű, az első könyvei, azok a sírtelen akartam mondani, és nem itt eszembe, aki szintén evangélikus volt, aki orgonált, és Afrikában volt az a Miss, a Schweitzer, Albert Schweitzer könyvek, abból nagyon sok van nekünk, így nagyon aláhúzogatva, így vastag ceruzával azok megmaradtak. Aztán később pedig így nagyon sokféle egyházi könyvet, a Newman bíboros, de aki a leges-leges legnagyobb kedvence volt, és láttuk a képen, hogy sikerült a halála előtt találkozni a Benedek pápával, 16. Benedek pápával. Hát neki a Benedek pápa volt mintha az édesapja lett volna, olyan volt számára, mert ilyen napi szinten olvasta a könyveit, azok is így alá vannak húzogatva, és ugye a hitvallása, a művészi hitvallása is tulajdonképpen Benedek pápa írásaihoz, mint Ratzinger bíboros korában, hogy írt könyvei is, hogy ő ezen az úton igyekezett haladni. Tehát, hogy olyan szép az, ahogy a nagy útkeresésből tulajdonképpen odáig jutott el, hogy ő a halála előtt azt ki tudta mondani, hogy ő úgy hisz, ahogy az egyház hisz, hogy neki nem kell, nem bonyolítja túl a dolgokat, és hogy ezt aki ismerte őt, az tudja, hogy ő ezt így komolyan is gondolta. És többen voltak, akik így a halála után mondták is, hogy tulajdonképpen nekik annyi gondjuk volt, hogy az egyházban miért van ez így, vagy miért van ez úgy, de amikor a Csabát megismerték, akkor úgy érezték, hogy tényleg sokkal közelebb állnak az egyházhoz, a tanításához, hogy könnyebben elfogadják. Hoztam magammal két tárgyat, mert ezek a tárgyak is nagyon... Majd azért beszélek majd a missziós keresztről is, mert tulajdonképpen kereszttel való találkozás az, ami ezt az alkalmat szülte. Tehát ez a kereszt is tulajdonképpen látszik is, hogy azért nagyon közel állnak egymáshoz, így megjelenésbe is, ahol a szűzanya is ott van Jézus mellett, hogy mint egy az egyházat szimbolizálva, ugye a kelyhet tartja, és hogy az nagyon szép ezekben a keresztekben, hogy nem csak a fájdalom és a szenvedés van jelen a kereszten, mint a nézzük a nagy keresztet is, hanem érezzük ezt a ragyogást, ezt a feltámadást, ezt a szinte a paradicsom mi létet hozza vissza, ezek az inták között megbúvó kis madarak, ezek a kis az erekjék, azok szinte mint a kis virágok úgy jelennek meg, hogy számomra mindig olyan, mint egy virágzó fa. Szokták mondani, hogy egy életfa, és tulajdonképpen ez az életfa, ez a Krisztus szenvedéséből, és azoknak a szenvedéséből, és az áldozataiból nő ki, akiknek itt az életéből láthatunk képeket, és olvashatunk. És ugyanakkor, hogy ugye eredetileg a városmisszióra készült ez a kereszt, 2007-es városmisszióra is, milyen szép, hogy milyen komoly missziót tölt be most az eukarisztikus kongresszus kapcsán. És nekem ez az összetartozást is jelképezi, hogy végül is a Kárpát-medencébe, a Felvidéken, Erdélybe, gondolom Délvidéken is, és az egész országban, hogy ellátogat a közösségekhez, és szerintem ez egy megerősítő érzés, és egy számomra nagyon erőteljesen egy nagyon ünnepélyes légkör van e körül, a kereszt körül, hogy azért is, mert hogy ezek az életáldozatok is, akiknek tulajdonképpen a létünket, ugye például a magyar szentek, boldogok áldozatainak a gyümölcsét, azt mi magyarok most is érezhetjük, és hálát adhatunk érte. És ugyanakkor az is egy, szerintem egy felhívása a keresztnek, hogy ez az életszentségre való törekvés, ez mindannyiunknak szól. Hogy például amikor a gyerekekkel így beszélgettem a Csaba halála után, amikor hát már úgy később, hogy mi az, ami szerintük a legfontosabb volt így az édesapjukban, hogy mi, és akkor azt mondta az egyikük, hogy szerinte pont ez a, hogy ilyen nagyon különleges dolgokat csinál, de nagyon egyszerű volt, nagyon szerény volt, nagyon hétköznapi életet élt. Tehát lehet azt mondani, hogy ebben mi van olyan érdekes, hogy valaki olyan nagyon szép hétköznapi életet él. Hát szerintem ez a legnagyobb dolog, amikor az ember a hétköznapjait tudja úgy élni, hogy azt át tudja itatni a hittel és a munkájában pedig egy ilyen lelkesedéssel. Én amikor a férjem a halála előtt egy nagy munkát kezdett el, egy bronzkaput, egy 5 méter magas bronzkapu készült volna el Pátyra, aminek egy része el is készült, és hát az fizikailag is olyan megerőltető volt, hát ez egy olyan, majdnem 100 kiló volt egy ilyen kazetta, amit egy ilyen szurok, nagyon érdekes technika az ötvösségben ez, hogy egy ilyen szurok keret, egy fa keretbe szurkot tesznek, ami elég nehéz, egy ilyen, mekkora lehetett, körülbelül ekkora volt, ami a kapunak a kazettája, és körülbelül 100 kiló, és azt kellett emelgetni, azon kívül meg egy milliméternél kisebb rézlemezt kellett kidomborítani kalapáccsal. Szerintem a kalapács is egy ilyen nagyon lényeges dolog, hogy a filmen is lehetett látni, hogy egy nagyon érdekes, szép formájú munkaeszköz, nagyon ki van találva, ezt minden ötvös magának készíti, aki cizellál az ötvös kalapácsot, és ilyen kis fémszerszámok vannak hozzá, és a negatív oldalról kell kikalapálni azt a mintát, amit szeretne, és ha például egy ilyen, ahol az arc is látszódik, hogy úgy az ember belegondol, hogy ezt a negatív oldaláról, hogy azért nem olyan egyszerű úgy megjeleníteni, hogy annak olyan kifejező ereje legyen, hogy szinte egy-egy kis ütésen múlik az, hogy most milyen lesz az arc, és amikor a végén elkészül a negatív oldalal, akkor fordítja vissza, és akkor egy kicsit úgy kiigazítja. És talán ilyen szempontból lehet mondani, hogy ahogy a filmben is elhangzott, hogy sok minden attól függ, hogy mennyire hisz. Mert ő maga is elcsodálkozott, amikor megfordította, amit csinált, hogyha néha elcsodálkozott, hogy hát, hogy jé, hát milyen jól sikerült mondjuk, hogy szép lett. Hát persze hosszú évek gyakorlata is van ebbe, de tulajdonképpen mindig ott van a kegyelem is, és a Jóistennek a gondviselése. Igen, ez pedig egy nagyon jellegzetesen ozsvári kereszt, mert nagyon fel lehet ismerni, hogy ezekkel a díszítésekkel, ezek a kis figurák mind, ezek a kis körök külön voltak így szurokra téve és negatívba kiformálva, és aztán utána a belső kehelyre rá téve, és akkor a drága kövekkel. Igen, hogy meg lehet nézni. Azért is hoztam el, mert azt olyan jó látni valamit olyan közelről, hogy ezek. Ezek nagyon lassan kihátrálok, hogy nem akarom a keresztet, hogy olyan. Tehát ezek nagyon sok munkával jártak, ezek a munkák, mint ahogy a missziós kereszt is. Nem is tudom elmondani pontosan, hogy mennyi ideig készült. És emlékszem, hogy amikor ez a városmisszió volt, az egy ilyen szép emlék volt, hogy a Városligetbe a mi közösségünk, a Sönstattiak kitalálták, hogy csinálnak egy ilyen kis területet, területen sátrakat állítanak, és akkor ott lehetett ilyen beszélgetős sátrat, előadó sátrat, akkor rózsafüzért lehetett készíteni, hogy így a városmisszió kapcsán. És akkor olyan érdekes volt, hogy csináltunk egy kaput, csak úgy fából, és kidíszítettük, és ez egy nagy füves területen volt, de mindenki a kapun ment be, pedig akárhol bemehetett volna arra a kis területre, úgy megtisztelték, és akkor jött egy házaspár, hogy ő nekik haza kell menni, mert a gyereket le kell fektetni, de hogy ők este olyan 8:30-9 felé vissza tudnának jönni. Hát mi gondoltuk, hogy hú, hát mi nem maradnánk olyan sokáig, akkor már... De azért besötétedett, leszettük a sátrakat, mert már sötétben ott nem tudtunk volna mit csinálni, de meghagytunk egy asztalt, ahol égett a gyertya, és akkor még ott hagytunk poharakat, meg csak egyszer csak jött a házaspár. Ez most így véletlenül eszembe jutott a keresztek kapcsolatban, hogy annyira szép volt, hogy megjött az a házaspár, és olyan boldogok voltak, hogy mi ott ültünk néhányan, és akkor ott hosszan tudtunk beszélgetni ott a nagy sötét éjszakában a városmisszióban. Úgyhogy sok minden történt azóta is a kereszttel, hogy így a magyar kurír kapcsán így jönnek a hírek, hogy nem tudom, biztos van, aki olvasta, hogy mikor Kassára vitték a keresztet, avval a kis mikrobusszal, hogy akkor a határ előtt megállították az autót, és félre küldték, hogy álljanak le az útszélére, és a határőr kinyitotta a kocsit, és akkor meglátta a keresztet, és mindenki megdöbbenésére letérdelt, megcsókolta a keresztet, és megsimogatta, és azt mondta, hogy hát ez tényleg egy csoda, hogy ez teljesen véletlen vagy a gondviselés, hogy ő ezt az autót megállította, és hogy megnézte, hogy neki is nagy élmény volt. És egyébként, hogy ahogy én beszélek, de nyugodtan esetleg, ha valakinek van valami kérdése, akkor nekem az könnyebbség, hogy esetleg olyanról beszéljek, ami érdekes lehet másnak, hogy itt a filmben is elhangzott, hogy nekünk mi a Sönstadt közösséghez tartozunk, nem tudom, hogy mindenki ismeri-e, hogy ez egy ilyen család lelkiségi mozgalom, hogy aminek a fő célja, hogy a hétköznapokban a családokat erősítse, legfőképpen a házaspárokat, és annak ellenére, hogy egy ilyen idegen neve van, hogy Sönstadt, mert német eredetű, tulajdonképpen egy nagyon, nagyon életközeli, nagyon használható dolgokat tanultunk ott, és nekünk nagyon sokat jelentett, és tulajdonképpen a Óbudaváron van a Sönstadtnak ki egy ilyen központja, és ez a úgy hívjuk, hogy egységkereszt, ahol a szűzanya is ott van a kereszten, hogy az az ottani kápolnának a keresztje egyébként. Szívesen veszem, hogyha most kicsit megakadtam, ha valaki esetleg kérdezne, de nem kötelező, hogy... Azon gondolkozom, mi az, amit még... Igen? Hogy megrendelésre, a városmisszióra, akkor arra készült, tehát az egyház részéről volt egy ilyen megrendelés, hogy az volt az elképzelés, hogy majd Esztergomból hajón hozzák fel Budapestre a keresztet, és ez nagyon ünnepélyes módon. Végül nem úgy lett, de ott volt a bazilika előtt sokáig, kint a szabadban is ott volt, és egyébként meg Esztergomban van a bazilikában. Igen, és akkor így, igen, és akkor úgy látszik, hogy ez a eukarisztikus kongresszus kapcsán így felmerült, hogy akkor ez lenne a szimbóluma, ami így körbejárná az országot. Igen? Amikor a férjem még élt, akkor sokkal kevesebb ereke volt benne, és akkor az volt az elképzelés, hogy magyar vértanú szentek és boldogoknak az erekéi legyenek elsősorban, és azóta bővült. Tehát, úgyhogy ezt a részt már nem tudom, hogy milyen szempontok szerint. Tehát azok, amik eredetileg bekerültek, azok megvoltak, azok az erekék, így az egyháznak a tulajdonába voltak, és akkor így el lettek helyezve, igen, igen. És hát bőven van hely a kereszte, úgyhogy ez mindenki számára felhívás, úgyhogy van mindenkinek arra lehetősége, hogy hát, hogy mennyi idő alatt készül, ez nehéz megmondani, mert általában egyszerre, tehát sok idő, mert nem úgy csinálta azért, hogy folyamatosan csak ezt, még úgy fizikailag se lehetett ilyen nagyon, nagyon erőteljes férfi munka ez a egy fémnek a kikalapálása, tehát fizikailag is. És tulajdonképpen tehát azért ő neki volt is ilyen gerincsérve, minden baja volt, ettől a sok kalapálástól. És úgy visszaemlékszem, hogy ugye a halála előtti évben is, hogy hát akkor voltak időszakok, amikor nagyon szenvedett ettől a gerinc problémától, és úgy én akkor elhatároztam, hogy nem vagyok egy nagyon kitartó imádkozó, de hogy ez most akkor én imádkozom, de nem azért imádkoztam, hogy gyógyuljon meg, érdekes, ez csak később jutott eszembe, hogy nem azért imádkoztam, hogy gyógyuljon meg, hanem azért imádkoztam, hogy szent, így szó szerint, hogy szent lelkesedéssel tudja csinálni a munkáját, mert tudtam azt, hogy neki tulajdonképpen ez a lételeme az, hogy teljesen a munkájával, a gondolkodásával ebbe temetkezik bele, hogy mindent ebbe ad bele, és úgy éreztem, hogy ha most ő a betegsége miatt nem tudja csinálni, vagy nem úgy csinálja, hogy az jó. Tehát ha már ekkora energiát belefektet, akkor az szent lelkesedéssel készüljön. Ezért imádkoztam, és tulajdonképpen mondhatom, hogy ez bejött egyébként. Ez nem csak ezt a munkát, ezt korábban csináltam, mert 2009-ben halt meg. Tehát akkor pont annál a nagy munkájánál, ahol a kaput készítette. És az is érdekes egyébként, hogy a diplomamunkája, az, amit láttunk, hogy a Csempeszkopácsi templomhoz készített egy ilyen domborított kaput, az nem megrendelése, tehát az nincs a templomra föltéve, ott a helytörténeti múzeumban el van helyezve, az még egy ilyen, mondhatni, olyan nagyon pogány idézőjelbe kapu, ami aztán finomodott, szóval az még olyan nagyon, most nem tudom, hogy mondjam ezt, de hogyha az ember összehasonlítja a későbbi munkáival, akkor lehet érezni, hogy mit mondok. És hogy az a kapu volt az, amin így egyik barátja, aki szintén egy hívő ember, egy festő barátja mondta, hogy hát a Csaba ezen a kapun lépett be tulajdonképpen arra az útra, amit aztán életében folytatott, hogy így az egyházi munkái és így a hitben való növekedésben, és az utolsó munkája, amit nem tudott befejezni, az is egy kapu volt, és azon a kapu meg a Jóistenhez ment. Én ezt most ilyen könnyen mondom, én is úgy tűnik, de hát szóval nagyon, nagyon nehéz dolog valakit így elveszíteni, hogy nagyon hiányzik. De az az érdekes, hogy én mind a mai nap úgy vagyok vele, szóval én ezt nem is gondoltam, mielőtt ez megtörtént volna velünk, hogy az ember ilyen szoros kapcsolatba tud kerülni a mennyei, hogy mondja, a mennyei egyházzal, vagy a mennyei léttel, hogy nekem az ő vele való beszélgetés így magamban, hogy az minden nap nagyon fontos. Az ő közbenjárását is szoktam kérni, ha már egyszer ott van, biztos, hogy többet tud tenni, mint én. És hogy ez nekem nagyon sokat jelent. Én azt érzem, hogy én nélküle nem tudnék élni így, ebben a kapcsolatban. Szóval nekem nagyon fontos az ő ilyen jelenléte is. És nem akarok olyan hosszan beszélni, úgy lehet, hogy ez éppen elég is volt, nem tudom, hogyha valakinek van még esetleg kérdése, vagy én gondoltam, hogy néhány sort felolvasnék abból, hogy a gyerekek hogy emlékeztek vissza, mert készült egy ilyen kis könyv, de itt ki is írtam, és talán... Köszönöm szépen, hogy talán hiteles az, ahogy mondjuk a gyerekek nem szoktak hazudni, megmondják a szülőknek pontosan meg, hogy mit gondolnak, nem szoktak szépíteni, és hogy emlékeznek vissza az édesapjukra. A legidősebb lánya, Imri szintén, csak röviden egy kis részt vettem ki, hogy ötvös lett ez a lányunk, hogy felnőttként és ötvösként látom utólag, milyen keményen dolgozott. A műveiben mindig lélek volt, gondolat és játékosság. Áron fia így emlékezett. Egészen kisgyerekkoromban kaptam a papától egy szentírást. Már akkor is nagyon sokat jelentett nekem, amikor köztünk volt, de most még többet. Amikor 10 éves voltam, őszintén mesélt nekem az ő kereső útjáról, hogyan fedezte fel az életében Istent. Sokszor álmodom vele, beszélgetünk és megölel engem. Mindenkit rövid időn belül felnőtté változtatott ez a haláleset a családban. Nagyon hiányzik, hogy nem látjuk az ő örömét. Érzem sokszor, hogy büszke ránk és elégedett, de hiányzik, hogy ezt nem tapasztalhatjuk meg. Nem voltam könnyű kamasz, voltak veszekedéseink, vitáink, de mindig benne volt a vita mélyén, hogy ő vállalta, belőlem embert farag, és hogy ezért ő mindent megtesz. Nagyon bízom benne, hogy ha most rám néz, vagy ránk, akkor elégedett. A közös családi imádságok, vagy ahogy ő tudott Istenről, teológiai kérdésekről beszélgetni, vagy ahogy az alkotásain keresztül meg tudott fogalmazni igazságokat, és ahogy imádkozott, az mind példa és segítség volt nekünk. Csaba fia így gondol vissza. A papában volt egy eminens, ministráns hajlam. Mikor részt vettünk a csíksomlyói búcsún, tűzött a nap, 40 fok kánikula, mindenki kereste az árnyékot, leült, elhevert. Ő pedig állt a vasalt ingében, tartotta kezében a könyvet, mert követni akarta a szöveget, mivel nem lehetett jól érteni. Mielőtt megkértem a feleségem kezét, nekem nagy probléma volt, hogy nem tudtam papával erről beszélni. De úgy éreztem, hogy valakit elvettek tőlem, de valakit pedig visszakaptam. Mintha azért kaptam volna a feleségemet, mert a papát elvesztettem. A papa sohasem beszélt csúnyán, nem káromkodott. Ez az én egyik örökségem. Én is így teszek, és ezzel egyedül vagyok a munkahelyemen. Ilka így emlékezik. A papa megváltoztatta az életét a családja miatt. Más közegben nőtt fel, mint ahogy mi élünk. Amikor én megszülettem, akkor tette le a cigarettát, annyira örült. A lelki szegénységről a papa jut eszembe. A betlehemi jászol szegénysége, szerénysége. Nagyon tiszta, egyszerű hite volt. Nem voltak saját magyarázatok, hogy így meg úgy. Ő azt vallotta, amit az egyház mond. Ehhez nagyon ragaszkodott. Nagyon mélyen hit, de nem bonyolította túl a dolgokat. De ugyanúgy a nagyon emberi oldal, a jó bor, a jó étel is szorosan hozzátartoztak az életéhez. Teljes egyensúlyban volt nála a két oldal. Éreztem, hogy a papa reménykedik, hát ha ötvös leszek, vagy apáca, vagy ötvös apáca. Ez lett volna a legjobb kombináció. Amikor nagyapám meghalt, édesapám az urnáját végigvitte a nagypapa műhelyében, hogy elbúcsúztassa. Édesapám sírt, együtt voltak és megbeszélték a múltat. Édesapám azt mondta, hogy akkor érezte igazán, hogy felnőtté vált. Rozi a legkisebb így gondol vissza. Ha imádkozom, mindig ő hozzá is fordulok esténként. Én úgy képzelem, hogy fönt van a mennyben, és most is ötvösködik. Csak most semmi fárasztó nincs benne. Sokszor álmodom vele, van, hogy csak meglátogat minket.
Köszönjük szépen. Azt hiszem, így még közelebb kerül hozzánk is a kereszt, illetve mi a kereszthez, tudva ezt a személyes hátteret és az alkotói elgondolást, vagy főleg az alkotónak a hitét, és Imrinek a tanúságtételét. Egy kis emlékül a templomunkról egy képet hadd adjak át.